Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A magyarok 96%-a felköszönti édesanyját anyák napján, egyebek mellett ez derül ki a Kincs kutatásából.
A legtöbb magyar, 78% úgy gondolja, hogy az anyák tartják össze a családokat, és nagyjából ugyanilyen arányban nyilatkoztak úgy, hogy a gyermekek felnevelésében nekik van a legnagyobb szerepük.
7 éve indította el a Gyereket a magasba akcióját a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom.
Ez egy flashmob, ez egy egyszeri pillanat, mégis az összetartozásnak a szimbóluma, mert itt országszerte egyszerre egy időben emelnek meg a szülők és nevelők több tízezer gyermeket.
Az érzelmi kommunikáció, a bizalom és a beszélgetés a kulcsa annak, hogy egy szülő mielőbb észrevegye, ha gyermeke bántalmazás áldozata lett.
A lelki bántalmazásnak, úgynevezett bullyingnak vagy zaklatásnak az egyik vezető tünete a megjelenő tartós fájdalomérze.
A magyarok 96%-a felköszönti édesanyját anyák napján, 10-ből 8-an pedig úgy gondolják, hogy az anyák tartják össze a családokat, és a gyermekek felnevelésében nekik van a legnagyobb szerepük. A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért felméréséről Fűrész Tündével, a Kincs elnökével beszélgettünk.
A Kopp Mária Intézet már az elmúlt évek során is vizsgálta, hogy milyen Magyarországon az édesanyáknak a megbecsültsége, az elismertsége. Amikor az anyák napja kapcsán feltettük a kérdést, hogy hányan köszöntik fel az édesanyjukat, akkor majdnem mindenki, 96% azt mondta, hogy anyák napján mindig megköszönti az édesanyját, vagy a nagymamáját, vagy akár a dédnagymamáját. Az, hogy szoros a kapcsolata az édesanyák és a gyermekek között, azt jól mutatja, hogy Magyarországon 10-ből 8-an azt mondták, hogy napi rendszerességgel beszélnek az édesanyjukkal. A legtöbb magyar, 78% úgy gondolja, hogy az anyák tartják össze a családokat, és nagyjából ugyanilyen arányban nyilatkoztak úgy, hogy a gyermekek felnevelésében nekik van a legnagyobb szerepük. Ezért sem véletlen, hogy Magyarországon a családpolitika alapvetően az édesanyák igényeihez igazodik, és a családpolitikát az édesanyákra alapozzák.
Mit lehet tudni az édesanyák számáról Magyarországon?
A 2022-es népszámlálás adatai azt mutatják, hogy Magyarországon 3,1 millió édesanyja él, ebbe benne vannak a nagymamák, a dédnagymamák is, tehát olyanok, akiknek már született gyermeke. És ők összesen 6,22 millió gyermeknek adtak életet, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy átlagos magyar édesanyának 2 gyermeke van. Népszámlálási adatok alapján vizsgáltuk azt, hogy milyen változások történtek, és mit tudunk az édesanyákról, kik voltak ők 2010-ben, illetve 2022-ben. De ami pozitív változást látunk, az egyrészt azt, hogy 45 év fölötti korosztályban megnőtt a nagycsaládos, azaz a 3 vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak a száma nagyjából 10 000-re. Azt is látjuk, hogy a 20 és 35 éves anyai korosztályban a egy anyukára eső átlagos gyermekszám növekedett 1,67-ről 1,72-re. Összességében egyébként elmondható, hogy a 2000-es évek eleje óta nagyjából a felnőtt korú nőknek a 3/4-éről mondható el azt, hogy édesanya.
Mi mindennel segíti a kormány az édesanyai létet?
Nagyon sok mindennel, és nagyon sok olyan támogatása is van a magyar kormányzatnak, a magyar családpolitikának, amelyet kifejezetten édesanyák tudnak, anyukák tudnak igénybe venni. Gondoljunk például a csecsemőgondozási díjra, ez ugye a szülést követően 6 hónapig jár minden anyukának, ez az korábbi fizetés 100%-a, amelyből egyébként nem kell járulékot sem fizetni, tehát ez tulajdonképpen egy magasabb összeg, mint az anyukának a korábbi fizetése. Beszélhetünk egyébként a kifejezetten édesanyáknak járó adókedvezményekről, a 4 gyermekes édesanyák a nyugdíjba vonulásukig személyi jövedelemadó mentességben részesülnek, és ugyanígy azok az édesanyák is, akik 30 év alatt szülték a gyermeküket, ők is 30 éves koruk betöltéséig SZJA mentességet élveznek. De beszélhetünk olyan intézkedésekről is, mint például a diákhitel tartozások elengedése az édesanyák esetében, hogyha valakinek gyermeke szül, 30 év alatt, akkor a teljes diákhitel tartozását elengedi az állam, és hát számos olyan lehetőség van, amely sokkal inkább az édesanyákat segíti a gyermeknevelésben, ilyen például a gyedextra, ami azt jelenti, hogy a gyermekgondozási ellátást és a munkabért egyszerre kaphatják meg az édesanyák, hogy hát ez a rengeteg bölcsőde fejlesztése, amely nagyban segített az elmúlt években, hogy az édesanyák vissza tudjanak menni dolgozni a gyermekgondozása mellett is. Érdekes azt látni, hogy az elmúlt évtizedben még inkább megnőtt a nagyszülőknek a szerepe, illetve a generációk közötti együttműködés az erősebbé vált. Ebben egyébként szerepe lehet akár például a nők 40-nek is, amit ugye nagymama nyugdíjnak is szoktunk hívni, hiszen ez lehetőséget biztosít arra, hogyha valaki 40 év munkaviszony után elmegy nyugdíjba, akkor több időt tudjon tölteni az unokákkal. De ugyanígy például a nagyszülői gyed is sokat segít abban, hogy az unokák és a nagyszülők közötti kapcsolat minél szorosabb legyen.
Fűrész Tündét a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi hét.
7 évvel ezelőtt indította el a Gyereket a magasba akcióját a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom. Május 4-én szombaton minden helyszínen egyszerre emelték magasba a szülők a gyermekeiket. Kárpát-medence szerte csatlakoztak települések, és a gyerekemelést mindenhol családi programok színesítették, mondta el Kuti Áron, a mozgalom sajtófőnöke.
Minden évben több mint 10 000 gyermek és szülő vesz részt ezen az akción. Idén 40 település csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Azt lehet elmondani, hogy még határon túlról is Dunaszerdahely, Rimaszombat, Vajdaságból, Ada és Újvidék csatlakozott, Erdélyből minden évben velünk van Csíkszereda, tehát lehet mondani, hogy ez egy ilyen Kárpát-medencei nagy Gyereket a magasba akció. Egészen Soprontól, Békés Csabáig és Zalaegerszegtől, Miskolcig, Nyíregyházáig, a nagyvárosok. A gyermeket fel kell emelni, meg kell mutatni a világnak. A családok így mutathatják ki a nagy nyilvánosság előtt, hogy érdemes belevágni a családalapításba, és hogy a gyermek legtöbbször nem gond, nem teher, hanem az öröm, a boldogság forrása. Mint ahogy a Biciklisek szerelmesei a Critical Mass alkalmából a Hősök terén a biciklit emelték meg régen, mi meg, mint családi szemléletformáló egyesület és szervezet, a gyereket emeljük meg. Ez egy flashmob, ez egy egyszeri pillanat, mégis az összetartozásnak a szimbóluma, mert itt országszerte egyszerre egy időben emelnek meg a szülők és nevelők több 10 000 gyermeket.
Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Az érzelmi kommunikáció, a bizalom és a beszélgetés a kulcsa annak, hogy egy szülő mielőbb észrevegye, ha gyermeke valamilyen bántalmazás áldozata lett. A témában Hall Melinda klinikai szakpszichológus tartott előadást a közelmúltban a FICSAK szervezésében. Az MCC Tanuláskutató Intézet vezető kutatója szerint a bántalmazás már az óvodások körében is jelen van, a szülőnek pedig a prevenció során meg kell tanítania a gyermeknek azokat a határokat, amiket meg kell védeniük ahhoz, hogy elkerülhessék a bajt.
Leginkább és a leggyakrabban azért azt mondhatjuk, hogy verbális, illetve a lelki bántalmazásnak direkt és indirekt formáival találkozunk. Direkt például a verbális agresszió vagy erőszak, amit elkövetnek a másikkal szemben. Indirekt forma viszont az izoláció, a kirekesztés, háttérben pletykáknak a keringtetése, hazugságoknak a megjelenítése, és nagyon sok olyan formája van ennek, ami ugye akár az áldozat számára, vagy akár az agresszor számára is tudattalan tendencia, de mégis traumát okoz és bántalmazásként fog megjelenni végül az áldozatoknak az elméjében és a fejében.
Hogyha ilyen típusú bántalmazás áldozata egy gyermek, a szülőnek melyek azok a jelek, amelyeket legelőször észre kellene venniük?
A bántalmazás és az arra felhívó jelek skálája egy igen széles spektrum. Úgyhogy muszáj elmondanunk, hogy annak ellenére, hogy itt most legfőképp a lelki bántalmazásról beszélünk, hiszen a fizikainak elég egyértelmű jelei vannak, de a lelki bántalmazásnak is lesznek fizikai tünetei. A lelki bántalmazásnak, úgynevezett bullyingnak, vagy zaklatásnak az egyik vezető tünete a megjelenő tartós fájdalomérzet. Én úgy is szoktam nevezni, persze ez lehet, hogy kicsit elbagatelizálónak hangzik, de mégiscsak erről van szó, hogy vándorló nyavaják jelennek meg. Ez nem azt jelenti, hogy csak egy szervrendszert érint, de például a fejfájás serdülőkortól vezető tünete a zaklatásnak, míg előtte, serdülőkor alatt pedig általában a gyomorpanaszok, a hasfájás, gyomorfájás, vagy akár a hasmenésnek a megjelenése, ugye mint szorongásos tünetek jelennek meg. Amikor egy gyereknél tartósan fennállnak ilyen problémák, panaszok, nehézségek, életminőség elkezd romolni, az már egy igen erőteljes figyelemfelhívó jel, hogy valami történik a háttérben. És akár, és azt gondolom, hogy most már megérett a köztudat arra, hogy gondoljunk arra, hogy akár zaklatás is lehet a háttérben. Nagyon sok olyan dologról is beszélhetünk, ami nem exakt. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden áldozat szomorú, minden áldozat negatív hangulati állapottal van. Éppen ezért én azt szoktam mondani, hogy a hirtelen hangulatváltozásra ismerjük valahogyan a gyermekünket, és megváltozik az ő magatartása. Hirtelen változik meg, nem tudjuk esetleg, hogy mi történt a háttérben, hogy miért változott meg, akkor arra a megfelelő kérdések feltevése az jó lehet. Szintén kialakulnak mentális problémák, amik már akár a klinikai szempontból jelentős problémák, és ezeknek nem tudjuk, hogy mi az oka, akkor is lehet, hogy a háttérben ott húzódik egy olyan helyzet, amit még nem tártunk fel, és jó lenne róla beszélni. Nagyon gyakran egy gyerek hirtelen lesz befelé forduló, hirtelen szomorúbb lesz, de például az is jellemző, hogy akár hirtelen nyúl olyan úgymond deviáns vagy függőséget okozó magatartás formák iránt, ami eddig nem volt egyáltalán jellemző rá. Tehát serdülő korban mondjuk az alkohol fogyasztásnak a megnövekedett volta is akár lehet ilyen tünet. Nagyon nehéz tehát azt mondani, hogy ennek konkrét tünetei vannak, az lehetséges a tünet, hogy hirtelen változik, nem így ismertük a személyt, ott akkor valami történt, és azt az ügyet fel kell deríteni. Ez lehet akár szexuális bántalmazás, lehet akár egy olyan dolog, ami még a bántalmazás kategóriáját, ugye a jogi kategóriáról van most szó, nem feltétlenül éri el, tehát lehet egy úgynevezett incest helyzet, ami nagyon kellemetlen volt, beletiport valahogyan a gyermeknek a lelki világába, és mégis traumát okoz, és mégis nehézséget okoz. Nem tudjuk tehát, hogy egyénileg kinek mi fog traumát okozni, ez éppen a traumának a szubjektív jellegéből fakad.
Na most szülőként nagyon nehéz ez a helyzet, hiszen egy kiskamasz, egy tinédzser bármikor lehet befelé forduló, bármikor rácsaphatja a szülőre az ajtót. A hirtelenség az, ami egy felkiáltó jel ebben az egészben?
Egyrészt a hirtelenség, másrésztről viszont az lehetséges, hogy a dackorszaknak van egy olyan jellemzője, hogy így vagy úgy oldják meg a serdülők is a problémáikat. De ugyanakkor, hogyha van egy konkrét ügy, ami miatt ő becsapja az ajtót, nem tetszik neki a szülői szabályozás, nem tetszik neki az intézményes követelmény. Ezek persze megtörténnek, és a hétköznapokban is megtörténnek, azonban ekkor utána lehet róla beszélni, és lehet kapcsolódni a gyerekünkkel. Amellett persze, hogy a gyerekeknek az edukációját is folytatnunk kell, és az érzelmi edukáció az abból áll, hogy inkább az érzelmemet fejezzem ki, és ne egy ajtócsapással fejezzem ki azt, hogy éppen mi van bennem. Hogyha ezt szülőként meg tudjuk tenni, és el tudjuk érni, akkor már óriásit léptünk előre, mert akkor a bizalom ott van kettőnk között, és a bizalommal ki lehet azt is fejezni, hogy dühös vagyok rád, anya, ezért és ezért. Vagy most éppen mérges vagyok, most éppen szomorú vagyok, ezért és ezért. És ezek nagyon konkrét mondatok. És akkor akár még egy ajtócsapkodásig sem kell eljutnunk. Minden szülő esetében szerintem, aki nevel serdülő gyermeket, vagy akár már prepubertást, hogy nyilván egy nagyobb gyermeket, tudja, hogy ilyen helyzetek vannak. De nem az a lényeg, hogy megtörténnek, hanem legfőképpen az, hogy tudjuk őket kezelni, és bizalmasan tudunk egymáshoz fordulni érzelmek által, és a kötődésünk kifejeződése által. Hogyha egy szülő képes azt kifejezni, hogy annak ellenére, hogy a gyerekünk is téved, ő is hibázik, ő is beszél meggondolatlanul, ahogyan persze felnőttek is, de ki tudjuk azt fejezni a kiskorú felé, hogy ott állunk mellette akkor is, hogyha mi nem egyezik a véleményünk valamilyen kérdésben, hogy akkor is ott vagyunk mellette, és akár kettő lépést hátra tudunk lépni, és ki tudjuk várni azt, hogy ő érzelmileg kezdjen el velünk kommunikálni. Tehát ez lesz igazából a legfőbb megoldás, mert ekkor tudjuk legjobban érzékelni azt is, hogyha hirtelen változások állnak be hangulati állapotban, viselkedésben, magatartásban, és ekkor tudjuk elkezdeni felfejteni, hogy pontosan mi zajlik a háttérben, akár mi zajlik az online térben, mert a bántalmazásoknak akár szexuális visszaéléseknek azért a legtöbbje ma ebben a világban az online térben, tehát a cybertérben fog zajlani.
Kifejezetten, hogyha valamilyen formában szexuális bántalmazás áldozata lesz egy gyermek vagy egy fiatal, más jelei vannak, mint mondjuk egy szóbeli lelki bántalmazásnak?
A témakörre mondjuk úgy, hogy lehet esetleg következtetni. Nem feltétlenül, de azért vannak olyan esetek, amikor igenis tudunk következtetni arra, hogy pontosan milyen témakörben történik valami a háttérben. Kicsi gyermekek esetén, ez nagyon gyakran mondjuk a székelésnél van valamilyen helyzet, ami furcsa, és ami megváltozott. Vagy a szemérmesség, az nagyon gyakran már óvodáskorban kialakul, és ott van a gyerek esetében valahogy az értékrendben, és ugye van egy morális, erkölcsi fejlődési út. Ez már látható óvodáskorban is. Tehát nem mondom azt, hogy feltétlenül a preverbális korban, tehát még mielőtt jól ki tudná fejezni szavakkal a gyermek, hogy mi történik, már akkor vannak jelei annak, hogy most ott valami történt. Nem akarja, hogy a másik nemű szülő fürdesse például a gyermeket. Megjelennek olyan helyzetek, eddig nem volt gond, most már gond kezd válni ebből. Tehát azért lehet igenis következtetni. Most nyilván a serdülőknél azért nehéz a helyzet, mert ők egyébként is egy erkölcsi fejlődésnek egy olyan korszakában vannak, amikor a szemérmesség már nagyon erőteljesen ott van az ő elméjükben, a személyiségükben, és kezd beépülni ez a tartalom, vagy ha nem kezd, akkor már akár beépült teljes mértékben, és stabillá vált. Tehát ott akár normatívnak is tekinthetjük a takargatást, azt, hogy ez hogyan jelenik meg. De akkor erről tudunk beszélni, és akkor akár nem is lesz kínos ez a helyzet erről beszélni, hogy most éppen miért csinál olyan dolgokat, amiket eddig nem. Miért akarja kulcsra zárni az ajtót, amikor bemegy a fürdőszobába. Tehát nagyon apró jelek, és ebben talán a kulcs az, hogy ha jól ismerjük a gyermekünket, és előtte tudtunk hozzá kapcsolódni, akkor már egy nagyon nagy lépést tettünk abban, hogy ha valami történik a háttérben, akkor azt ki is mondja, vagy ki is mutassa, még akkor is, hogyha ez nem verbálisan történik, de utána lehessen róla beszélni, és lehessen ötletelni, hogy hogyan lehet megoldani azt az adott helyzetet. Bántalmazottak esetén, és főként a szexuális intim témákat érintő bántalmazás esetén, de azért ez általánosságban is igaz, az önértékelés valamilyen szinten romlani fog. Tehát ez egy nagyon fontos kritérium. Nyilván tudjuk, hogy nagyon sok fiatal küzd egyébként is önértékelési problémákkal, de azért hozzáteszem, hogy ezek a helyzetek nemhogy nem segítik, de általában rontják az önértékelési mutatókat. Tehát a saját testtel való foglalkozás, az egy nagyon fontos dolog. Elsősorban a szüleinknek kell átadnia azt, hogy milyen testképpel rendelkezünk, hogyan tudjuk stabilizálni a fiatalokat, hogyan tudunk arról beszélni, hogy igenis egy idő után eljön a szexuális témakör, tehát beszéljünk ezekről a kérdésekről is családi körben bizalmasan, és akkor intim témákat is meg tudunk beszélni. És például ezekben a helyzetekben tudna a leginkább kijönni, hogy ott van egy olyan helyzet, amit én nem szeretnék többet átélni, ami kínos volt, kellemetlen volt, vagy akár elment egy bántalmazási irányba.
Beszélgetést említette többször a beszélgetés fontosságát. Vajon előzetesen például egy szexuális erőszakról szabad-e beszélni amolyan felkészítésképpen, vagy ezzel riadalmat okozunk egy gyerekben? Persze most nem az óvodás vagy kisiskoláskorú gyerekre gondolok én.
Nagyon érdekes ez a kérdésfeltevés, és hogy már elhangzik benne, hogy nem feltétlenül az óvodásokról beszélünk, de bántalmazás az igenis van óvodáskorban is. Már csak, hogyha a kortárs bántalmazásról beszélünk, akkor is jelen van. Az egy másik kérdés, hogy másként járunk el akkor, hogyha kicsi gyerekek, mind az agresszor, mind az áldozat ebben a helyzetben. De bántalmazás az van. A bántalmazásról való beszélgetés, fejlődés, nevelés, az tehát igazából megjelenik, amikortól megszületik egy gyermek. Illetve meg kellene, hogy jelenjen. Csak máshogy fogom megtenni egy kicsi gyermek esetén, és máshogy fogok, ahogyan egyre növekszik, és érik az az idegrendszer a gyermekemben. Tehát én azért mindenkinek azt mondanám, hogy nem tabusítunk témákat. Ezek a témák ott vannak a médiában, ezek a témák ott vannak előttünk, és egyértelműen megjelennek a hétköznapi beszélgetésekben is. Akár a szexuális bántalmazás. Most óvodás gyerekek esetén például igenis meg lehet tanítani a bugyi szabályt, hogy ki az, és milyen körülmények között az, aki segíthet átöltözni. Ki az, aki konkrétan segíthet a vécézésnél. Azért tudjuk azt, hogy még iskolás korban is vannak balesetek a vécézés körül, mondjuk egy intézményes keretben. Főleg, hogyha mondjuk beteg a gyerek. Ezt minden gyakorló anyuka, apuka tökéletesen tudja, hogy ilyen helyzetek meg tudnak történni. Ki az, akitől ilyenkor segítséget tudok kérni, ha anya vagy apa nincsen jelen? Ki az, akihez fordulhatok, hogyha mégis úgy érzem, hogy valami olyan dolog történt velem, amit át kellene beszélnünk, ami furcsa volt a számomra, hogy küldjön jelzést a gyermek. Tehát azért ilyen apróbbnak tűnő technikák már nagyon kicsi korban is megtaníthatóak a gyerekeknek, de legfőképpen is, amit akár születéstől igenis tanulhatunk, az az érzelmi kommunikáció. Nem biztos, hogy minden helyzet valóban bántalmazó helyzet. Nem biztos, hogy minden helyzetben objektíven fogunk tudni dönteni, de hogyha az érzelmekről és a mögöttes tartalomról tudunk beszélni, akkor nyert ügyünk lehet abban, hogy egyrészt megelőzzük a problémát és a visszaéléseknek a helyzeteit, másrésztről pedig kezeljük, hogyha az megtörtént, és idejében történjen meg a közbelépés.
Halmelinda klinikai szakpszichológust, az MCC Tanuláskutató Intézet vezető kutatóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a magyarok 96%-a felköszönti édesanyját anyák napján, egyebek mellett ez derül ki a Kincs kutatásából.
A legtöbb magyar, 78% úgy gondolja, hogy az anyák tartják össze a családokat, és nagyjából ugyanilyen arányban nyilatkoztak úgy, hogy a gyermekek felnevelésében nekik van a legnagyobb szerepük.
Hallhattak arról, hogy 7 éve indította el a Gyereket a Magasba akcióját a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom.
Ez egy flashmob, ez egy egyszeri pillanat, mégis az összetartozásnak a szimbóluma, mert itt országszerte egyszerre egy időben emelnek meg a szülők és nevelők több tízezer gyermeket.
És beszélgettünk arról is, hogy az érzelmi kommunikáció, a bizalom és a beszélgetés a kulcsa annak, hogy egy szülő mielőbb észrevegye, ha gyermeke bántalmazás áldozata lett.
A lelki bántalmazásnak, úgynevezett bullyingnak vagy zaklatásnak az egyik vezető tünete a megjelenő tartós fájdalomérzet.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.